mai rész a Jób 39. versétől a 40. második verséig lesz. De a cserült a lónak, te ruházott fel a nyakát sörénnyel. Többre álltad be, mint a szöcskét, büszke, harpontása félelmetes. Kapálja a csatateret örvenderejének, és neki rohan a fegyvernek. Neveti a rettegést, nem remeg, nem fordul vissza a kard elől. Csörög rajta a tegez, csillog a láncsa és a kopja, dübörögve, reszketve dobog a földön, nem marad veszteg, ha zeng a kürt szava. Nyerít valahányszor megszólal a kürt, már messziről megérzi a harcot, a vezérek dörgő haragját és harci zajt. A te értelmed műve az, hogy szárnyra kell az őv, és kiterjeszti szárnyait délfelé. A te parancsodra száll le magasan a sas, és rakja magasba a fészkét. Kősziklán lakik, ott anyázik, a sziklafalon és a bérszetőn. Onnan kémle lennivaló után, messzire ellátnak szemei, fiókái vér szívnak, és ahol sebesültek vannak, ott terem. Szólott az Úr, és ezt mondotta Jobbnak. Mit perlekedik a mindenhatóval az akadékoskodó? Aki Istennel akar vitatkozni, feleljen neki. Imádkozzunk. Uram, köszönöm a te nagy szeretetet. Köszönöm, hogy elküldted a fiadat, hogy megváltson minket. Köszönöm, hogy ezt a szeretetet, ezt mi minden nap megélhetjük, és kérlek segíts, hogy ezt tudjuk egymás közt is terjeszteni, és tudjuk a világ felé is ezt a szeretetünket megmutatni. Kérlek, te add meg a mai Isten tiszteletet, tehát, hogy tudjuk megérteni azt az üzenetet, amit te szánsz ezen keresztül. Amen.
Az utolsó hetekben beszélgettünk több olyan tulajdonság, ami igaz Istenről, és ma fogom folytatni azt, és ma úgy mondom, hogy egy olyan tulajdonság, ami lényegében benne összefoglal sok mindent, ami már elhangzott az utolsó hetekben, az, hogy Isten jó. És azzal szeretnék kezdeni a gondolatok ma, hogy visszamenjünk az Ószövetségbe egy másik kis proféta, a Nehum proféta. A Nehum proféta az érdekes róla, hogy ő hasonló feladat kapott, mint Jónás. Hanem a különbség, amikor Jónás profétált Nineveh-ről, azt látjunk, hogy a nép megtértek, és visszafordultak Istenhez. 100 év később Nehum végezte az őrszolgálata, és ő szinte profétált Nineveh-ről. De amikor Nehum profétált Nineveh-ről és beszélt velük, nem tértek meg. Ő felsorolja az első részben, hogy milyen bűn volt Nineveh-ben. És ebben a részben, az első részben, amikor az elején beszél a problémákról, amikor a végén beszél a problémákról, ott a közepén van egy nagyon fontos kijelentés. Az első rész a 7. vers a Nehum proféta könyvéből. Jó az Úr. Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamatokra. Jó az Úr. Valóban mi ezt hiszünk? Valóban Isten jó? Mert egyből felmerül egy probléma, amikor mi beszéljünk arról, hogy Isten jó. És egyből jön az a kérdés, és majd egy kicsit később fogom foglalkozni ezzel. Ha Isten jó, miért létezik a gonosz? Ha Isten jó, miért van szenvedés? Ha Isten jó, miért van hála? Jogos kérdések. És nem könnyű magyarázni ezeket. Ha visszamenjünk a Zsoltárokba, a 25. Zsoltárban kövek között olvasunk. 25. Zsoltár a 8. és a 9. vers. Jó és igaz az Úr. Ezért megmutatja a vétközöknek a jó utat. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Megint látjunk valamit Istenről. Az egyik oldalon azt mondjuk, hogy Isten jó. De megint fontos megérteni azt, hogy nem látjuk a teljes kép, ha csak a jót hangsúlyozunk. A másik oldalon ő igaz. Isten mutatja azt a jóságot azoknak, akik alávesznek magukat Isten alatt. Az az ember, aki lázad Isten ellen, az ő viselkedése miatt sokszor ő nem fog látni és nem fog tapasztalni az Isten jóságát az ő életében. Nem teljes mértékben, mert már beszélgettünk arról, hogy valami formában Isten mutatja az ő jóságát minden embernek. Ahogyan ő gondoskodik az emberről. Mégis látjunk azt, hogy az az ember, aki Istennél jár, az másképpen tapasztalja azt, hogy Isten jó. Több területben látjuk az, hogy Isten jó. Mi látjuk az ő szeretetében. Hogy ő szeret téged, és ő szeret engem. Ő annyira szeret, mi olvasunk a jól ismert igében a János 3.16-ban, hogy ő küldte az egyetlen fiát. Ért. Látjunk újból és újból, hogy Isten türelmes velünk. Nagyon könnyű, legalább én azt mondom, türelmetlen lenni saját magunkkal. Mert újból és újból csináljuk azt, amit nem kellene csinálni. Újból és újból, amikor Isten kér valamit tőlünk, mi pont az ellenkezőt csináljuk. Mi könnyen tudunk magyarázni azt, hogy miért csináljunk azt, amit csináljunk, és mi valahogyan tudunk finomítani azt, hogy az nem olyan rossz, mint az ember gondolva, de magyarázunk. És annak ellenére Isten türelmes velünk. Isten kegyelmes és irgalmas velünk. Megint hangsúlyozom azt, amit olvasunk a Róma 5.8-ben. Hogy Isten mutatta az ő szeretete felénk. Amikor mi még bűnösök voltunk, Isten nem volt irgalmas és kegyelmes velünk, mert látott valami nagy igyekezett bennünk. Isten nem azért csinálta, mert majdnem sikerült nélküle. Hanem Isten szeretett minket, amikor mi még bűnösök voltunk. És az az érdekes, hogy ő szeret minket most, amikor túl gyakran előfordul, és nem mondom, hogy jó, de túl gyakran előfordul, hogy mi, mint hívő emberek, bűnbe esünk. És Isten irgalmas, és kegyelmes. Mi megbüklünk, mi bűnt teszünk, és akkor is Isten kész megbocsátani minket. Azért, mert Isten jó. Isten hűséges. Ő nem cserbe hagy minket. Ő marad hűséges akkor is, ha mi rossz irányba menjünk. ő hűséges marad akkor is, ha mi, mint hívő emberek bűnt teszünk. Azt nem jelenti, hogy a bűnnek nincs következménye, de Isten hűséges. És ő var. Az Isten jósága olyan sok területben érint minket. De mégis újból és újból jön az a kérdés. De ha Isten olyan jó, miért van gonoszság? Az emberek próbálnak magyarázni ezt. És a leggyakrabbi magyarázat, amit lehet hallani azt, hogy ha Isten jó, és ha Isten mindenható, akkor nem lenne gonoszság. De mégis van. Akkor van egy probléma. Mert ha Isten jó, és Isten mindenható, akkor nem lesz gonoszság. Akkor ha van gonoszság, akkor vagy az egyik, vagy másik dolog igaz Istenről, és a másik nem. Ha Isten jó, és van gonosz, akkor valószínűleg azt jelenti, hogy Isten nem mindenható. Mert ha Isten mindenható lenne, akkor nem lenne az a gonosz. Vagy van a másik oldal, mi azt mondjuk, hogy igen, Isten mindenható, de van gonoszság, akkor csak egy magyarázat lehet, akkor Isten nem jó. Ha csak a logikát nézünk, akkor nem tudunk tovább lépni. Mert vagy jó, vagy mindenható. Vannak olyan emberek, akik próbálnak magyarázni azt, hogy nem, nincs probléma. A Christian Science, a keresztény tudomány hit, azt mondanak, hogy a magyarázat az, hogy nincs gonoszság. Ők tagadnak a gonoszságot. Az egy megoldás, csak én azt mondom, hogy szerintem azok az emberek egy kicsit vákok, mert ha nyitnak a szemüket, akkor látnak azt, hogy van gonoszság a világban. Akkor mi a magyarázat? Vannak más, akik azt mondanak, hogy valóban nincs gonoszság, mert minden gonosz jó. És ezzel félreértelmeznek igéket, például a Róma 8. rész, a 28. vers. A Róma 8:28, azt pedig tudjunk, hogy aki Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akik elhatározó szerint elhívott. Minden javukra szolgál. És akkor az ember azt mondja, akkor azt jelenti, hogy akkor minden jó. Mert ha minden a javukra van, akkor az jó. Csak ez az igény nem mond ezt. Ez az igény nem mondja, hogy minden jó. Hanem azt mondja, hogy Isten mindenből tud kihozni a jót. De egy másik persze nem mondja azt itt, hogy minden jó. Van mások, aki azt mondja, hogy azért szükség van gonoszságra, mert ha nincs gonoszság, akkor nem tudunk igazán értékelni a jót. És én azt mondom, hogy van valami igazság ebben. Ha valaki három nap keresztül ott van egy olyan helyen, ahol szárazság és pusztaság, és se étel, se ital nincs neki. A harmadik nap után, amikor végre valaki ad vízet neki, akkor sokkal jobban tud értekelni azt a vízet, mint mi, amikor ma délután leülünk együtt ebédelni a családdal. De annak ellenére, hogy három napon keresztül szomjazom, én még mindig tudok élvezni az ebédet ma. És az étel és az ital. Nem szükség arra, hogy feltétlenül lenned valami rossz, hogy legyen valami pozitív, amit én tudok élvezni. Ez a magyarázat nem teljes. Egy másik magyarázat az, hogy azért van gonoszság, mert az első két ember hibázott. A gonoszság azért van, mert Ádám és Éva hibáztak. De ha Isten jó, akkor miért így teremtette Ádám és Évát? Ha Isten olyan jó, miért nem úgy teremtette, hogy nem? Akkor tovább, mert szükség van egy szabad akaratra minden emberben. Akkor mi fontosabb? Az ember szabad akarata fontosabb abban, mint Isten szüverén és jó? Az ember szabad akarata korlátozza az Isten képességei? Jó, akkor nem a probléma Ádám és Évával, hanem a probléma Sátán. És a Sátán miatt az emberek bűnbe estek. Ők nem tudtak ellenállni a kísértés ellen. De én azt mondom, hogyha ez van, még mindig van egy probléma. Honnan jött a Sátán? A Sátán miért döntött Isten ellen? Hogyan válaszolok arra a kérdésre, hogy miért van gonoszság, ha Isten jó? Lehet, hogy ez egy kicsit furcsa, fogtok reagálni az én válaszomra, de remélem, hogy tudtok megfontolni az én válaszomat. Az én válaszom azt, hogy nem tudom. Én nem tudok magyarázni, hogy miért van gonoszság. És legalább eddig az én életemben, amikor kutattam a Szentírást, nem találtam választ erre a kérdésre. Egy pár héttel ezelőtt egy Rubik kocka ide hoztam magammal, és mutattam nektek, és amikor mutattam, azt mondtam, hogy van egy oldal, amikor én tartom ezt, amit ti nem tudtok látni. Nem azért, mert nincs, hanem azért, mert én nem mutatom. És valahogyan én azt látom, hogy kell élni ezzel a feszültség, amikor mi beszéljünk a gonoszságról, hogy valami ok miatt Isten nem mutatta meg, hogy honnan van a gonoszság. Az, hogy mi nem tudunk magyarázni valamit, az nem jelenti, hogy nem létezik. Az nem jelenti, hogy nem lehet igaz, mert mi azt mondjuk, hogy Isten nem teremtett a gonoszságot. A gonosz nem Istentől származik. De akkor honnan? Én azt mondom, hogy ez marad abban a területben, amit mi nevezünk titok. De annak ellenére, hogy ez titok, van az, amit Isten mutatott. És az a fontos, hogy mi foglalkozunk azzal, amit Isten mutatott, nem az, hogy mi próbáljunk kideríteni, hogy mi egy titok, amit Isten nem mutatott nekünk. A héten hallottam, vagy olvastam egy érdekes történet. A történet egy következő volt, hogy volt egy nagy szég, és egyik nap a szégben az egyik alelnök oda ment az elnökhez, a vezérigazgatóhoz, és kezdett panaszkodni az egyik jar vezetőről. És az elnök egyből érezte, hogy mi a probléma itt. Az elnök egyből érezte, a vezérigazgató egyből érezte, hogy a probléma az, hogy ez az elnök helyettes a szégnél irigy volt. És azért panaszkodott a jar vezetőről. És a vezérigazgató mondta az alelnöknek, hogy ez az ember az egyik leghűséges munkatársunk az egész szégben. És az alelnök azt mondja, hogy igen, azért olyan hűséges, mert te olyan udvarias vagy vele. És te olyan bőrkezű vagy vele, te mindig adsz neki jutalékokat, csak azért hűséges ez az ember. És akkor a vezérigazgató kérdezte az alelnöktől, akkor mi legyen? Az alelnök szerint azt mondja, csökkenteni kell a fizetését egy jó 50%-kal. Vezérigazgató, jó, csinálja rá, megnézzük. Csökkentette a fizetését, a férfi tovább hűségesen dolgozott, mint gyár vezető. Utána az alelnök szerint, látod, ez nem elég. Beszéljünk egy pár munkás alatt a gyárban, hogy ők tönkre tesznek dolgokat, amit gyártanak. És akkor nézünk, hogy mi lesz vele. És akkor emberek a gyárban kezdtek rossz munkát végezni. A teljesítmények nagyon lementek a gyárban. Ráadásul alelnök beszélt a üzem orvossal, hogy adjan a gyárvezető olyan gyógyszert, ami nem gyógyít, hanem okoz valami probléma benne. És a gyárvezető próbál tovább hűségesen végezni a munkát. De egy idő után nem bírta tovább, és oda ment a vezérigazgatóhoz. És elmondta az ő panaszait a vezérigazgatónak. Miután mondta, a vezérigazgató azt mondta neki, hogy tudom. Oda adta neki azt a gyógyszert, amit rendbe hozza az ő betegségét, behívta az alelnök, és kirúgta őt. És ahelyett fölemelte a gyárvezető az alelnök pozícióra a székben. Egy mai történet, röviden ez a történet, amit olvasunk a Jób könyvében. Nem egy vezérigazgató, és nem egy alelnök, hanem Isten és Sátán. És Sátán kérte engedélyt Istentől, hogy tönkretegyen Jób élete. Jól is tönkretette, és amikor látjunk hogy Jobb hogyan riagál, következőt olvasunk. Az első rész a 20. versben Jobb ekkor fölállt, megszagadta köntöst, és megnyírta a fejet, azután a földre esve leborult, és így szólt. Mesztelen jöttem ki anyám méhéből, mesztelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem végtezett Jobb, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Még nehezebb lett az élete, még nagyobb probléma lett az életeben, és utána a második részben a következőt olvasunk Jobbról, második rész a 9. és 10. vers. A felesége ezt mondta neki, még most is kitartóan fedhetetlen vagy, átkozd meg Istent, és hall meg. De ő így felelt neki, úgy beszélsz te is, ahogyan a bolondok szoktak beszélni. Ha a jót elfogadtunk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jobb a szájával. Utána jön a három jó barát. Időzelben teszem azt a szó jót itt. Mert jött ez a három jó barát, és a következő 25 fejezetben olvasunk azt, hogy ők hogyan bátorítnak Jobbot. Úgy bátorítnak Jobbot mindegyik, mind a három, az, hogy Jobb, azért történik, ami történik az életedben, mert van valami gonosz, amit te tettél. Mert van valami bűn a te életedben. Azért van, mert túlságosan ragaszkodsz a könnyű jó élethez. A Jobb három barát nem adott bátorítást és biztatást neki, hanem mindegyik azt mondta, hogy a probléma veled. Te rossz vagy. Ezek után, hogy a három jó barát ilyesmit mondott, a Jobb egy kicsit gyengebb lett a kitartásban. Ő is kezdett egy kicsit panaszkodni Isten ellen. Jobb is vétkezett. Kíváncsi vagyok. Mi lett volna Jobb életeben, ha a felesége és a három jó kirát, jó barát kiált volna mellette? És ahelyett, hogy ítélnek, mi lett volna, ha adtak neki és bátorítottak volna? Utána jött egy negyedik, egy fiatal fiú, ő mondott egy vagy két jót, de ő se kiált Jobb neve. És végre, ha olvasunk, érkezik arra a pontra a Jobb könyv végén, amikor Isten válaszol. A 28. részben kezdődik az Isten válasza. Ekkor szólalt az Úr a viharban, és ezt mondta Jobbnak. Lényegében, amit olvasunk a 38. és a 39. részben, Jób Isten a következőt mond Jobnak. Jób, te ki vagy, hogy kérdőjelezel azt, amit csinál a mindenható Isten. Fölteszi a kérdéseket, amit olvastunk. Esetleg te vagy, aki adsz a lónak erőt? Esetleg te vagy az, aki teremtett ezt, aki teremtett azt, aki csinál ezt, aki csinál azt? Miután Isten nyitja Jób szemét, és mutatja azt, hogy Isten milyen, hogy ő mutatta saját maga Jobnak. Akkor volt az, a felolvasott igében, vagy a következő igé, felolvasott igé után, a 40. rész, a 3. és a 4. versben. És ott Jób válaszol. Bizony, könnyen voltam, mit felelhetnek neked? Kezemet a számra teszem. Egyszer beszéltem, de azután nem szólok. Vagy ha kétszer többet nem teszem. Jób itt ebben a két versben elismerte azt, hogy ő emelte az ő hangját Isten ellen. De ezek a versekben azt mondja, hogy én hibáztam. Én ide teszem most a kezemet a szájamra, én többet nem fogok ellenállni a mindenható Isten ellen. Az az érdekes, hogy an Isten tovább beszél vele, és idővel visszaad mindent, és még többet, mint amit elvett tőle. Isten soha sem mondja Jobnak, hogy miért. Mi, amikor mi olvasunk az igét, mi látjuk, hogy Sátán ott volt. Hogy miért történt ez az egész. De amikor Isten beszélt Jobba, ő nem adta neki a választ, hogy miért. Nagyon sokszor a mi életünkben az a legnagyobb vágy lenne, hogy mi kapunk a választ arra a kérdésre, hogy miért. Amikor az egyik beteg odahoztak Jézushoz. A kérdés az volt, hogy ki vétkezett. Ő vagy a szülei. A tanítványok azt mondom, hogy korlátozott volt a látásuk. Ők meg voltak győződve arról, hogy van két lehetőség. Vagy a szülei miatt történt ezt vele, vagy saját maga miatt történt ez. Az Isten válasz az volt, hogy az egyik se. Hanem azért történt, hogy Isten kapjon a dicsőséget. Menjünk visszafele az Ószövetségben. És találkozunk a Mózes első könyvében a József történetével. Látjunk a József életében, ahogyan a testvérei tett valami vele, ami gonosz volt. Másképpen nem tudunk magyarázni azt, másképpen nem tudunk szépíteni azt, amit a testvérek tettek vele, azt, hogy elálltak őt és rabszolga lett belőle, amit a testvérek tettek, az gonosz volt. Mégis, a 45. részben, a 5. és a 7. versben, és utána az 50. részben, a 20. versben következőt olvasunk. Ti rosszat terveztetek ellene, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjen, ahogyan az ma van, és sok nép életet megtartja. A testvérek rosszat csináltak, de valahogyan az Isten tervében az volt már akkor, hogy mi lesz a jó, ami jön abban. Nem volt meglepetés Istennek, amikor a József testvére csináltak azt, amit csináltak. Isten nem kellett poragálni az ő tervét, amikor ők gonoszak csináltak. Isten tudta volna bármikor akadályozni azt. Mert Isten mindenható. Isten ingette azt valami ok miatt. Egy pár verset nézünk most az új szövetségben. Az első, a Korintus második level, a 4. rész, a 16. és a 17. vers. Ezért tehát nem csüggedjünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanati könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez. A fájdalom, a gyász, a szenvedés, amit mi tapasztaljunk ezen a földön. Nem lehet összehasonlítani azzal, ami lesz. Amen. Azzal a jó, ami lesz. Itt Paul azt mondja, hogy ez egy könnyű pillanati szenvedés. Nem akarom csökkinteni azt, hogy ha valaki szenved, hogy én kívülről azt mondom, hogy az semmi. Az az ember, aki szenved, az valódi. És az a szenvedés nagyon nehéz tud lenni, és nagyon kemény tud lenni, és sokan köztünk nem is tudunk képzelni, hogy milyen az, ami a másik ember életében van. De nem mondom én azt, hogy a te szenvedésed könnyű. Hanem Isten mondja azt. Ha mi összehasonlítunk azzal, ami lesz. Azért olyan fontos a mi életünkben, hogy mi nem csak a jelenben éljünk. Hogy nem csak foglalkozunk azzal, ami van most. hanem hogy valahogyan látjunk azt, hogy milyen a hűséges Isten. És Isten azok a rosszak fog használni a jóra. Róma 8:28. Azt pedig tudjunk, hogy aki Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Higgyünk azt. Múlt héten a Bozsoki Sándor temetésen elhangzott azt a Sándorról, és én emlékszem, hogy többször ezt mesélt nekem, hogy ő tudott hálát adni Istennek, hogy beteg volt az ő keze. És azért tudta hálát adni Istennek arról, mert amiatt leszázalékoltak. És hányszor mondta Sándor azt, hogy azért, hogy ez volt, tudtam éveken keresztül fölállásban szólni az Úrnak. Én nem hiszem, hogy sokan tudnunk ilyen pozitívan állni, amikor van egy ilyenfajta nehézség a mi életünkben. De én hiszem, hogy a Sándor azért tudta csinálni azt, mert ő ismerte az az Istent, aki írta ezt a verset. És ő tudta, hogy ez igaz volt az ő életében. Persze nem volt mindig könnyű. Voltak hullámok az ő életében, és vannak hullámok a mi életünkben. De Isten megígért valamit. Ő azt mondja nekünk, hogy emberi erőt meghaladó kísértés még nem ér titeket. Isten pedig hűséges és nem hagy titeket erőtökön fölül kísértet. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjatok ezt viselni. Nincs olyan kísértés, nincs olyan gonoszság, nincs olyan nehézség, nincs olyan üldözés, ami túl nehéz. Mert Isten jó. A mi feladatunk ezek a pillanatokban kapaszkodni az Úrban. A János első levele, a negyedik rész, a negyedik vers. Ti Istentől való vagytok, gyermekeim, és legyőztetek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban. Én nem tudok választ adni arra a kérdésre, hogy miért van gonoszság. De van egy vagy két dolog, amit tudok mondani. Az egyik az, amit olvasunk itt, a gonoszság nem egyrangú Istennél. Nem egyrangú Istennél. hanem Isten nagyobb nála. Ezt tudom. És az ad reménységet nekem. A másik, amit tudom, én nem tudom, hogy honnan jött a gonoszság. De én tudom, hogy a jövőben mi lesz a gonoszsága. És én tudom, hogy majd, amikor mi a mindben leszünk, ott nem lesz gonoszság. Isten legyőzi. A Jeruzsálem biztos. És mi tudunk élni abban a biztonságban. Nincs ok a félelemre. Mert nagyobb az Isten, aki bennünk van, mint az, aki a világban van. Isten jó. Minden nap, minden helyzetben. Imádkozunk. Isten, milyen jó lenne, ha lenne egy könnyű, egyszerű, megértető válasz erre a kérdésre. Segíts minket elfogadni azt, hogy valamiért ebben a területen korlátozott a tudásunk. De segíts minket is látni azt, hogy mi az, amit tudjuk. Mi azt tudjunk azt, hogy a szenvedés a mi életünkben könnyű. Tudjunk azt, hogy nincs olyan szenvedés, nincs olyan nehézség, amivel a te erőddel mi nem tudunk legyőzni. A te lelked bennünk lakik. Ő az, aki segít minket tovább menni a legnehezebben. Ő az, aki erőt ad nekünk. Segíts minket megérteni azt, hogy amikor van egy olyan helyzet, amit mi nem értünk, az nem jelenti, hogy abban a helyzetben korlátozott a te erőd. Hanem ha mi alá veszünk magunkat, te jót tudsz hozni a legrosszabb helyzetben. Taníts minket, hogy nagyobb vagy, mert te vagy a megváltó, aki meghalt a mi bűneinkért, és új életet adott nekünk. Köszönjük, hogy ilyen Isten vagy. Amen.